Folytatjuk a beszélgetést az együttműködésről, a kollaborációról, az IT infrastruktúra, az ember, a csoportok, a cégek és a fogyasztó, a cégek és a felhasználók, ugye ez a témánk. Kerekasztal beszélgetésről van szó, Kisforgács Éva, a Magyar Telekom működéstámogatási központ vezetője, Bácsfalvi Mihály, a Grupama biztosító, vezérigazgató helyettese, Gál Tamás, a Center Consulting ügyvezetője, játékosítási szakértő, dolgozói elhivatottság szakértő, és Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője, folyamat optimalizálás szakember üli körül ezt az asztalt. Sok minden szóba került, hogy hol vannak az együttműködés lehetséges buktatói, akár szervezeten belül, akár szervezet és felhasználó között. Az oktatás, a tanulás, az edukáció az ugye nem megkerülhető ebben a folyamatban, hiszen akár szervezeten belül, akár szervezet és fogyasztó, cég és fogyasztó, IT és szervezet között mindig tanulásról beszélgetünk. Tamás, azt mondtad, hogy itt érdekes információid vannak.
Valóban a vállalat, az informatika és az alkalmazottaknak az együttműködése kapcsán nagyon fontos területnek látjuk azt a tanulási folyamatot, ami során részben szakmai lexikális tudást szed fel egy kollega, illetve azt a tanulási folyamatot, amiközben egy kollega megtanul együtt élni a vállalattal. Integrációnak hívják sok helyen, beilleszkedési környezetnek, kinyalakításának hívják sok helyen. Ezt nagyon jól tudja segíteni azok a játékosítási folyamatok, amik során a tanulás nem csak egy egyszeri pillanat felvétel, illetve egy akció, amikor valakit egy kétnapos képzés kapcsán megtanultunk a vállalatról, miről szól a vállalat, illetve egyéb szervezeti egységek, hanem lehetőséget adunk neki arra, hogy ezt is egy kalandként, egy élményként élje meg ezt a tanulási folyamatot, és egy hónap, két hónap, három hónap, fél év múlva is emlékezzen arra, hogy mi történt.
Ez az egyik kulcs, ugye, hogy megtanítod, belevered a fejembe, és én három nap után ezt elfelejtem.
Így van, tehát, hogy történjen meg a tanulás. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy miközben képzünk kollégákat, nem történik meg a tanulás, mert a tanulás folyamatából kihagyjuk azt a lehetőséget, hogy valakinek elmélyítsük a tudását. Tehát például valakit megtanítunk arra, hogy hogyan kell ügyesen kommunikálni, egy ügyféllel például, és ha nem kérdezzük meg három hét múlva, hogy ez valóban mik voltak ezek a pontok, akkor ez hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert ilyenek vagyunk, olyan információ zaj közegben élünk. Ma azok a játékosítási folyamatok, amelyeket eközben a tanulási folyamatban be tudunk vetni, lehetőséget adnak arra, hogy elmélyítsük ezeket, és fél év múlva és egy év múlva is a kollégák emlékezzenek arra, hogy miről szól az, amit szerettünk volna nekik megtanítani.
Aztán azért megkötik valamihez?
Mert egy élményhez kötik, illetve lehetőség van arra, hogy folyamatosan visszatérjünk az adott, például mondjuk egy játékmenet kapcsán, folyamatosan visszatérjünk egy adott témakörre. Ugye gyakorlás, például egy megint csak a sportra, hogyha visszatérünk, mint játék, az gyakorlásról szól, amit napról napra, hétről hétre meg kell tegyünk. És ebben a gyakorlásban frissül az információ, és lehetőségünk van arra, hogy egyrészt önmagunk fejlődjünk, másrészt pedig lehetőség teremt arra, hogy a csoporton belül is mindezeket a tudást teszteljük, illetve tovább vigyük, elterjesszük a szervezeten belül.
Zsolt azt mondta erről, hogy itt nagyon fontos részterület, hogy a károkozás a másik területnek, tehát az, ami nekem nem fáj. Ez megint a kaszkó, meg a kötelező példa, beszélgettünk erről az egyik asztaltársaságnál. Ugye hát tök mindegy, mert én nem töröm össze, a másikat meg kifizeti majd a biztosító.
Nagyon jó az asszociáció ugye ebben az esetben a más szervezeti egységnek, vagy más kollégának való károkozással, de pillanatra rácsatlakoznék előtte Tamás gondolataira. Ugye említette azt, hogy a tanítás, a képzés, ez nem feltétlenül egyenlő a tudással, hiszen ezt meg is kell valósítani, és mi annak idején, hát olyan 8 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy már pedig mi nem mérjük az embert. Más kérdés, hogy az ember keresztül zajlik a mérés, hiszen ő rajta keresztül csapódnak le a irodai környezetben a folyamatok. De ettől függetlenül az ember az nem jó fókusz a mérés számára, hiszen nagyságrendileg több energiát kell beletolni az ő megváltoztatásához, mint egy IT infrastruktúra esetén, vagy egy folyamat esetén, vagy akár az együttműködési veszteségek kapcsán. És ennek ellenére nagyon sokszor visszatérően érkeznek hozzánk olyan típusú igénnyel, hogy hát hiába tartottunk itt egy ilyen típusú képzést, nem alakul ki a best practice, ugye a legjobb gyakorlat elve is sorolhatnám, és panaszkodnak a vezetők, mi meg erre kényszerül kelletlen, de válaszokat kell adjunk, hiszen a mért adatok alapján erre lehet némi segítséget nyújtani, noha hangsúlyozom ismét, nem ez az elsődleges fókusz egy mérésnek. És az elmúlt pár évben nagyon-nagyon jól körvonalazódott három rétege a tudásnak. A legelső, amiről az előbb kritikusan Tamás szólt, az a lexikális tudás. Az, hogy egyáltalán képes legyen elsajátítani az a dolgozó azt a tudást, ez egy számon kérhető dolog. Erről szól a mai iskolarendszer. Miért nem alkalmasak ma az iskolák, akár a felsőoktatási intézményekre is gondolhatok arra, és itt egy ilyen együttműködés van, azért lássuk be az oktatási rendszer, meg a versenyszféra és vagy a munkavilága között. Miért nem alkalmas arra az iskolarendszer, hogy valódi tudással, amit egyébként gyakorlatban is alkalmazni lehet, segítse a vállalati szférát. Gyakorlatilag azért, mert a lexikális tudást a legkönnyebb számon kérni. Viszont annak a felejtési görbéje olyan gyors, hogy egész egyszerűen nincs értelme róla önmagában beszélni. Ha viszont utána tovább megyünk, van következő két lépés. Van a mi fogalmaink szerint lehet, hogy ez erőltetett, de ugye munkapszichológiában eléggé sokat vagyunk kénytelenek gondolkozni, és ennek vannak analógiái abban a világban, és onnan loptuk ezeket a kifejezéseket. A lexikális tudást az követi az alkalmazott tudás. És ez még mindig nem a vége, utána a gyakorlati tudás. Ugye a gyakorlati tudás előtt, ugye az alkalmazott tudás esetén arról beszélünk, hogy ő azt a lexikális képességet, amit megtanítottak neki, azt a gyakorlatban elő tudja kotorni a fejéből, és jó döntéseket hozni általa, és onnantól kezdve egy jó eredmény születik a keze alól. Igen ám, de hogyha ő ezt egyszer megcsinálja, vagy kétszer megcsinálja, attól ő ezt még nem fogja tudni rendszeresen alkalmazni, főleg nem hosszú távon, hogyha nagy szünetek vannak az egyes alkalmazási kényszerek között. Tamásnak a módszertana, vagy Tamásiknak a módszertana ezt rendkívül jól föltárja, mert gyakorlatilag szerintem annak idején, mikor ezt kitaláltátok, nem tudatosan, legalábbis nem annyira, mint mi, de beleépítettétek a mérést. Nálunk meg pont fordítva indult el az egész gondolatmenet, mi mérés oldaláról voltunk kénytelenek megfelelni egy ilyen típusú ügyféligénynek, és rendkívül tisztán látszanak a különböző mintázatok, hogy ki melyik tudás szinten rendelkezik az adott témában. Nyilván ehhez kell egy reprezentatív minta.
Eszembe jut az, hogy ugye Éva is mondta azt, hogy a programozók nem értenek az üzlethez, az üzleti szakemberek nem értenek a programozáshoz, már ez is alapvető probléma, elég, hogyha a saját területekhez értenek, és akkor igazából itt nincs átjárás. Itt volt ugye az első fél időben a közös nyelv hiánya. Hát amit most meg itt az urak feszegetnek, az oktatás minősége, meg az oktatásnak a miensége, hogy mondjuk ami most kijön mondjuk a gimnáziumokból, egyetemekből, az megfelel a piac számára, ez egy megint egy másik műsor témája lehetne. De hát ezzel nyilván rengeteget dolgozik maga is, meg ráadásul nemzetközi kompetencia vezető amellett, hogy működés támogatási központot vezet a Telekomnál.
Abszolút. Felfűzve egy kicsit erre, hogy hogyan is tanítjuk játékkal, és hogy a tanulási folyamat az mennyire fontos egy szervezet életében is. Az én területem a Telekomon belül nem kifejezetten ügyfelekkel, mi belső ügyfelekkel foglalkozunk, de ügyfél szempontjából mindegy, és nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy szervezeti vezetőként ez egy elképesztően fontos igényünk, hogy ezt megkapjuk a szolgáltatóktól, és most ebben az esetben én nem szolgáltatóként beszélek, hanem nézek itt rátok, hogy szolgáltatóktól megkapjuk, hogy ezt a kollégánknak a kollaborációs lehetőségeit, hogy tanítsuk meg a kollaborációt. Ez egy kicsit olyan erőltetetnek tűnik, de egy borzasztó fontos dolog, mert hogyha adunk nekik egy élményt, hogyha megértjük, hogy ez miért fontos, teljesen mindegy, hogy a te analitikus szemléleteddel, vagy a te játékelméleteddel indulunk, de mindenképpen azt az eredményt kapjuk, hogy a kollégáknak a kollaborációt meg tudjuk tanítani, és ez nem egy egyszeri tréning. Multicég képviselőjeként rengeteg tréningen van szerencsém részt venni, és a 70%-áról sajnos úgy jövök el, hogy nagyon jól éreztem magam két napig, de utána 30%-át sem használom annak, amit ott megtanultam, mert nincs visszamérés, és nincsen gyakorlati példa rengeteg esetben, csak elméleti, és jól eltöltöttük az időt, hasznos információkat kaptunk, de nem tudom beépíteni a napi rutinomba. És ez a kollégáimra ugyanígy igaz. És a kollaborációt, amit egyszer felépítünk, amit egyszer kialakítunk, hogy egy folyamatnak hogy kell mennie, hogy a szereplők hogy értsék meg egymást.
Hogy passzolják egymásnak a labdát, igen. Abszolút. Ezt a képzeletbeli labdát.
Ezeket időről időre újra elő kell venni, és fel kell mérni, és segíteni kell a kollégákat, emlékeztetni kell rá őket, hogy ez hogy működik. Ez szerintem nagyon fontos.
Az emberek azért alapvetően a megszokásaik rabja. Hát az emberek szeretnek úgy működni, hogy megszokták. Mindenki minden nap ugyanazon az útvonalon megy.
Komfortzónán belül marad.
Igen, ugyanazon az útvonalon megy a munkahelyére. Hiába van ott dugó, ő azon megy. Ugye itt van a VAZE alkalmazás, emberek tudnak róla, de mégis milyen kevesen használják, holott az gyakorlatilag lehetővé tenni az ember számára, hogy minden nap a lehető legrövidebb úton.
De én jobb sofőr vagyok, én jobb utat találok.
És ugye itt jön a kollaboráció kérdése. Régen voltak a polihisztorok, akik mindenhez értettek, ugye a világ elkezdett specializálódni, mindenki egy részterületnek lett a szakértője, de azáltal, hogy a részterület szakértője lett, kikiáltotta magát, hogy ez a terület a legfontosabb az egészben, az összes többi gyakorlatilag ehhez képest mellérendelt. És itt az oktatásnak különböző módszereknek épp ez a lényege, hogy az emberekben ezt a gátat felszabadítsa, és eljussanak oda a gondolkodásba, hogy igenis, a különböző területek nélkül én sem tudok működni, ők sem tudnak nélkülem működni, tehát együtt kell működnünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen típusú oktatásnak ez a fajta nyitottság megteremtése is rendkívül fontos.
Egyébként mondják, és ezt lehet olvasni és hallani, hogy a sikeres országokban a legfontosabb, az egyik legfontosabb kulcsszó az oktatásban az a csapatmunka, az együttműködés. Hát mi ezt az egész projekttestdit, ezt most tanuljuk csak még a középiskolákban, meg az iskolákban, és hát azt is nem tudom, hogy milyen színvonalon. Egyénben vagy csapatban. És ezt nagyon pontosan kell megint csak tudni egy munkavállalóról, mikor bekerül hozzám, akármilyen cégnél dolgozom, hogy ő milyen játékos.
Zsolt? Mérés technikusként nekem egy icipicit durvább dolog jut eszembe, amit előbb mondtál, és bocsánat, hogy most reagálok rá, de a károkozás. Az, hogy gyakorlatilag van mondjuk két szervezeti egység, tök jól működgetnek a maguk szerepében, és mondjuk képezzük azt, hogy a kiszolgáló, aki mondjuk adatot ad a másiknak, az nem is tud róla, hogy az ő károkozása az mennyi többletmunkát okoz a második szervezetben, legyen a második mondjuk egy háttérművelet, vagy egy back office. És mondjuk a másik pedig a fiók, vagy a ügyféllel kapcsolatos pont. És hogyha nincs meg az a fajta, és itt a tanulási aspektusra is vissza kell utalni, ha nincs meg az a visszacsatolás, hogy mi okozza a legtöbb hibát, kvázi nem értékteremtő folyamat, mert hiszen csak hibát javítunk, akkor a végeken egyszerűen nem tudnak hatékonyan fejlődni. És a képzésnél erre mindenképpen gondolni kell, hogy ne csak az legyen, hogy drága barátom, leadtuk a kötelező tananyagokat, sokkal inkább arról kell szórjon, hogy ezzel okozzuk a legtöbb hibát, és hogyha már most egy fantáziám beindul, de hogyha ezt még ad abszurdum játékosítjuk is, akkor a bónuszrendszert ez érint.
Nagyon fontos, hogy azt értsük, hogy a játékosítás folyamán elválik, és ez amit szerintem nagyon fontos, hogy elválik a vállalati folyamat, és az élmény, amit a kolléga megél. Ha van egy értékesítési szervezet, volt egy ilyen ügyfelünk, értékesítési szervezet, a jogászcsapattal vívtak mindig, hogy a jogászok őket megakadályozzák abban, hogy ők szerződéseket kössenek. És a saját silójukban értjük is, hogy ez egy alapvető vállalati feszültség, de azt is értjük, hogy miért is szervezte magát a vállalat meg. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy ők ketten egy kosárlabda csapatba játszanak, és az egyik, amikor szerződéseket dolgoz fel, a másik pedig, mikor ügyfeleket látogat, az a, nem tudom én, pattogtatások száma, akkor onnantól kezdve egy csapattá válunk, és nem arról szól a történet, hogy üzleti folyamatokat hajtunk végre, hanem arra, hogy egy kosárlabda játékban szeretnénk nyerni közösen. Tehát nagyon jó lehetőséget ad arra a játékosítás, hogy elszakítsuk a kollégáknak az élményét az üzleti folyamatoktól, miközben egyébként azt hajtják végre. Lehetőségünk van arra, hogy az emberek úgy éljék meg az üzleti folyamatokat, hogy az egy élmény, és nem feltétlenül arról kell szóljon a történet, hogy én valakinek egy másik szervezetbe majd át fogom passzolni a labdát. Nagyon izgalmas, hogy lehetőséget ad arra, mondom még egyszer, hogy olyan szervezeteket, olyan csoportokat hozzunk létre, ami független a szervezetektől, például a jogi, illetve az értékesítés csapattól. Ők a játékban nyugodtan lehetnek egy szervezeti egység.
Biztosítónál mondjuk az nem merül föl? Ez egy komoly dolog, itt pénzről van szó, meg 2 millió ügyfélről. Szóval nem tudom, mindenki alkalmas erre. Minden szervezeten mondjuk ezeket a módszereket így le lehet-e nyomni. Értem a hatékonyságot, biztos, hogy persze, csak hogy szóval nincsenek-e más gondolatok?
Alapvetően egy biztosítóban három terület között létezik egy klasszikus ellentét. Van az üzlet, akinek az az érdeke, hogy minél könnyebben, gyorsabban eladjon dolgokat, és minél szebb dolgokat ígérjen mondjuk az ügyfélnek. Ugye az egy biztosítási üzlet annyiban különbözik egy hagyományos üzletkötéstől, hogyha én veszek egy porszívót, akkor kezembe vettem a porszívót, és utána használom, kiderül jó vagy nem jó, amikor én biztosítási kötvényt veszek, tulajdonképpen egy ígéretet vesz.
A jövőt,
hogyha
a jövőt
valami történik, akkor azt a biztosító ilyenkor szolgáltatást nyújt. Tehát ilyenkor nyilván az üzletkötőben benne van az a akaratlanul is az a szándék, hogy szépeket és jókat mondjon, és ezt lehető legegyszerűbben kösse meg az ügyféllel. Ugye az adminisztrációnak óriási problémát jelent, hogyha egy ilyen szépen gyorsan megkötött üzletnél az ajánlat rosszul van kitöltve, hiányos, ez az adat hiányzik, az az adat hiányzik. Az üzletkötő azt mondta, hogy az ügyfél nem akarta nekem megmondani, hogy mikor született, és akkor én akkor is meg akartam kötni az üzletet.
Már lököm is vissza, mint adminisztráció, hiszen rajtam nem mehet át hiányos adatokkal.
Így van. Aztán ott van a kárrendezés, aki meg ugye a feltételek szerint akarja kárt rendezni, és az a sok szép ígéret, amit az üzletkötő mond, az szembe megy a szabályokkal, hisz a szabályzat azt írja, hogy ilyen esetekben fizetek. Na most ahhoz, hogy ez egy biztosítónál működjön, azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ez a három terület megértse a másik két területnek a nem csak a elvárásait, hanem hogy milyen céloknak kell megfelelni, hanem az, hogy mi motiválja őt, mi a célja, és megértsék együtt, hogy az egész közepén ott áll az ügyfél, és hogyha bárki bármilyen szempontból megsérti az ügyfél érdekét, akkor az mind három résztvevője a történetnek vesztes lesz.
De azt mondod, hogy akkor az üzletkötőnek legyen adminisztrátor sapkája is, meg kárrendező sapkája is, és ezt nagyon nehéz elvárni, gondolom.
Hát a megértés legyen meg benne.
Vegyük észre, hogy a valós élet ugye lehetőséget ad arra, de sokkal nehezebb megteremteni, mondjuk egy játékostási folyamatban, hogy szerepköröket osztok ki, és ott semmi sem akadályoz meg engem abban, hogy mondjuk a előbb említett értékesítő kollégát betegyük mondjuk egy termékfelelősi pozícióba, és egyből más sapkát szemszögből nézheti a környezetet.
Egyébként nekünk ebből voltak érdekes tapasztalataink, voltak olyan vezetői tréningek, ahol a különböző területek vezetői, ugye egy csapatban el kellett játszani különböző olyan történetet, ami a hétköznapi életben előfordul. És ugye a legmeglepőbb az volt, egy kicsit külső szemmel nézve, hogy azok az értékesítési kollégák, akik egyébként adott szempontból valós életben csak a saját érdekeit képviselték, ezekben a játékokban nagyon megértették az ügyfelet, nagyon megértették a kárrendezést, nagyon megértették az adminisztrációt. Tehát az ilyen jellegű tréningek hihetetlen módon segítenek a kollaborációban.
Ez a Telekomnál úgy tett ugyanígy van, nem?
Abszolút, sőt, most van egy nagyon helyes belső kezdeményezésünk, ez a tölts egy ügyfeleddel egy napot. Itt a belső ügyfelünkre gondolunk, hogy egy teljes napot menjünk el, és éljük meg, hogy ő mit lát, ő milyen felületeket használ, milyen problémákkal szembesül, és milyen kihívások vannak, és ő egyébként a másik oldalról, majd amikor visszaül a saját helyre, hogy tud ebben segíteni. Úgyhogy szinte ugyanazt teszi neki, nem extra teljesítményt kell nyújtania, csak tudja, hogy a másik azzal mit fog kezdeni.
Ezekkel a fajta problémákkal mit tud egy ilyen mérés sebész kezdeni. Ebben segíthet az állandó mérés, a precíz mérés?
Kulcs az állandóban. Az a kulcs szó. Ugyanis ez a fajta viselkedés, amit előbb Mihály mondott, a különböző típusú szerepjátékok mentén, az rendkívül jól visszaköszön a mérések során is. Igen ám, de egy átlagos mérésnél az a tapasztalatunk, hogy 3 nap, amíg valaki meg tudja játszani önmagát. Ugye ez még a 2009 előtti időszakra nyúlik vissza, akkor végeztünk ilyen típusú kutatásokat közösen a Műegyetemmel, sorolhatnám rendkívül sok mintázat és gyönyörű
eredmények. 3 napig voltak. Tudom álcázni a tevékenységemet, amit
körülbelül igen, a saját munkakörömben belül. Magyarán, hogy fölkerül egy adatgyűjtő szoftver, nyilván ezek anonim adatokat gyűjtenek, statisztikában gondolkodunk, kizárólag nincs benne semmilyen titok vagy személyes adat nem jut el hozzánk. Viszont nagyon érdekes az, hogy ha valaki, mondok egy buta példát, hirtelen nagyon elkezd dolgozni, mert ő úgy érezte eddig, hogy valójában ő ennyire nem is dolgozott teljes mértékben kitöltve a munkaidét, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Nem bántani akarom ezt a típusú kollégát, de van ilyen. Akkor 3 nap kell ahhoz körülbelül, legfeljebb 1 hét, hogy hirtelen durván visszaessen a teljesítménye is. És elkezdtük kutatni, hogy ez miért van így, elfárad, vagy mi a csoda, és kiderült, hogy a környezete nem tudja, hogy ő szorgalmas, és nem ad annyi impulzust neki. Igen. És gyakorlatilag az történik, hogy adnak neki X mennyiségű munkát, ő hirtelen elkezd 2x-et dolgozni, és egyszer csak kiürül a puffer, nincs benne több, és akkor nézd meg a körül, hogy most hirtelen mit is csináljak. És ez most tényleg csak buta példa, de összességében jól mutatja azt, hogy a szerepjátékok rövid távon teljesen jól tudnak működni, de itt azért én nyilván a minden szentnek maga felé hajlik a keze, azt kell mondjam, hogyha nincs ez reprezentatív módszerrel és vagy eszköztárral hosszú távon és vagy tartósan mérve, vagy egyáltalán kontroll alatt tartva, abban az esetben hiába adja elő a hattyú halálát Mihályék értékesítője, lehet, hogy az életben holnap után megint ugyanolyan furán fog viselkedni, mint az előtt.
Boszáljuk egy mondatot hozzátenni, egyetértek Zsoltal. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a motivációs játékosított rendszerek jól meg legyenek tervezve, mert egyébként rövid távon fognak hatni. Ahhoz, hogy hosszú távon képes legyen ezzel hatni, azt meg kell tervezni, illetve meg kell azt érteni, hogy mi motiválja az embereket. Például az, hogy megoszthassa, hogy ő milyen klassz. Hogyha erre van lehetőség, akkor az embereket motiválja. Tehát a jól megtervezett játékosítási platform hosszú távon tud működni, de meg nincsenek megtervezve, valóban csak 3 napig fognak hatni adott esetben.
Ahogy én hallgatom a szakembereket, és még egy percünk van Évának és Mihálynak, azért az jutott az eszembe, hogy akár munkavállalóként, akár cégként, vagy nagy szolgáltatóként is, hogyha én a következő években, évtizedekben nem vagyok képes az együttműködési hajlandóságomat fejleszteni, ezt a kollaborációs képességemet fejleszteni, majd, hogy nem tökére vinnek, akkor életképtelen vagyok. Nekem most ez a képzetem támad itt önöket, vagy titeket hallgatva.
Mindenképpen egy jelentős üzleti kockázatot és egy rizikót kell itt megállapítanunk, illetve a hatékonyság vesztését.
Együttműködésre vagyunk kényszerítve, a világ kinyílt, a vállalaton belül és a vállalatok között, illetve a vállalatok és az ügyfelek között kialakult egy olyan helyzet, amiben csak az együttműködés a megoldás.
Nagyon szépen köszönöm. Kisforgács Éva, Magyar Telekom, Bácsfalvi Mihály, a Grupama biztosító, Gál Tamás, a Center Consulting, és Mészáros Zsolt, a Motiment munkatársa, vezetője volt a Kerekasztal vendége és szakértője. Köszönöm, hogy itt voltatok.